Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az agresszíven terjeszkedő oszmán és a feltörekvő Habsburg birodalom összecsapásának vihara közepette kialakuló erdélyi fejedelemség létezésének több mint 150 éve alatt a magyar államiság eszméjének átmentője volt. A két birodalom határvidékén helyezkedő kis állam fejedelmei, az állandóan változó külpolitikai helyzet és a bonyolult belpolitikai viszonyok közepette igyekeztek államukat védelmezni és a hatalmukat megszilárdítani. Voltak, akik ezt sikeresen megvalósították, de voltak olyanok is, akik kudarcot vallottak. Mai összefoglalónkban megtudjuk, hogy kik voltak a legsikeresebb fejedelmek, kik voltak azok, akik feladatukat nem tudták teljesíteni, és kik azok, akiknek uralkodása vitákat váltott ki. Témánk a Fejedelmek kora Erdélyben utolsó műsora.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akivel eddig nem kevesebb, mint 26 műsort készítettünk. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is itt van.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, és köszönöm ezt az utolsó meghívást is.
Történész úr, kik voltak Erdély legfontosabb és ugyanakkor a leghíresebb, legsikeresebb fejedelmei? Vegyük sorra őket.
A legsikeresebb erdélyi fejedelem szerintem egyértelműen Bethlen Gábor volt. De ő nem csak mint fejedelem alkotott emlékezetest, hanem a 17. század elejének legmeghatározóbb politikusa is volt. Bethlen Gábor politikusként az erdélyi törökös párt híve volt. Többször kénytelen török területre bujdosni, ahol magához ragadt az erdélyi politika és diplomácia szálait. Kezdetben a fejedelem csináló szerepében találjuk, hiszen ő szerzi meg a fejedelemséget Bocskai István, majd Báthori Gábor számára is. Azonban 1612-ben Bethlen Gábor ismét török területre menekül, mivel nézeteltérései támadnak Báthori Gáborral, onnan már fejedelemként térhetett vissza, és a török csapatok jelenlétében iktatták be tisztségébe. Az új uralkodó kezdetben igen népszerűtlen volt, szemmel láthatóan az oszmánok pártfogását élvezte, nem volt gazdag, vagyis a kincstár részéről súlyos követelésekkel lehetett számolni, ráadásul megválasztása után át kellett adnia Lippát a Porta számára. A fejedelem helyzetét tovább súlyosbította, hogy a Habsburgok Bethlen ellenes hangulatot keltettek Európában. Ebből a kedvezőtlen helyzetből kiindulva alkotta meg aztán életművét, a Tündérországot, a 16 éven át uralkodó fejedelem. Az uralkodó első és legfontosabb teendője természetesen a gazdaság felvirágoztatása és a kincstár feltöltése volt, amit többek között a merkantilista szemlélet átvételével és a habánok betelepítésével alapozott meg. Bethlen komoly hangsúlyt fektetett a magyar kézműipar fejlesztésére, külföldi szakembereket hívott, az erdélyi bányakincsek kiaknázására és fellendítette a kereskedelmet is. A fejedelem gazdaságpolitikája sikeresnek bizonyult, a konjunktúra pedig idővel más területeken is megmutatkozott. Amellett, hogy Bethlen bőkezű mécénásként kezdettől finanszírozta a külföldi egyetemre kijutó erdélyi diákok tanulmányait, idővel Gyulafehérváron főiskolát is alapított, európai uralkodókhoz illően reprezentált udvara pedig az ország tudományos és művészi életének fellegvára lett. Nem véletlen, hogy Bethlen Gáborról később az a jelenet maradt meg a köztudatban, amint éppen tudósaival értekezik. Bethlen ezzel párhuzamosan rendkívül aktív külpolitikát folytatott, amelynek fő célja Magyarország egyesítése volt. A kedvező lehetőséget az uralkodása idején kirobbant 30 éves háború biztosította, amely Bethlen javára változtatta meg az erőviszonyokat a Habsburgokkal szembe. A német-római birodalmat ránkba borító konfliktusba idővel Erdély is bekapcsolódott. A protestáns csehekkel szövetségbe Bethlen szinte az egész királyi Magyarországot hatalmába kerítette, a Szent Koronát is megszerezte. Seregei azonban elkéstek a sorsdöntő Fehérhegyi csatából. Miután ebben az ütközetben a cseh felkelés ugye elbukott, a fejedelem is kompromisszumra kényszerült, vagyis az 1620-as Besztercebányai országgyűlésen hiába vette fel a választott királyi címet, kénytelen volt tárgyalóasztalhoz ülni II. Ferdinánddal. A nikolszburgi békében Erdély visszaszerezte a 7 felső magyarországi vármegyét, megerősítést nyertek a magyar rendi jogok és a protestáns vallásgyakorlást biztosító törvénycikkek, ezen felül Bethlen birodalmi hercegi címet kapott. Az engedményekért cserébe a fejedelem átadta a Szent Koronát és visszavonult a szerződésben megszabott határok mögé. Mivel a 30 éves háború későbbiekben is lekötötte a Habsburgok előit, Bethlen megpróbálkozott a fennálló helyzet megváltoztatásával, ám sem fegyverrel, sem tárgyalóasztalnál nem ért el eredményt. Hiába kérte meg Habsburg Cecilia Renáta főhercegnő kezét, hogy ezáltal Ferdinánd nevében kormányozhassa Magyarországot, ajánlata Bécsben visszautasításra talált. Az 1626-os hadjárata pedig a protestáns szövetségesek kudarca miatt nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Bethlen Gábor egészségét felörölte a sokoldalú és rendkívül aktív tevékenysége, teste és lelke fáradtsága pedig már 49 esztendősen sírba juttatta őt. Erdély egyik legnagyobb formátumú uralkodója, az aranykor megteremtője volt, aki 1629. november 15-én fejezte be életét. Bethlen után első Rákóczi György nevét említeném meg. A Rákóczi család második fejedelme Bethlen Gábor árnyékába kezdte meg politikai pályafutását. A fejedelmi címet részben a szerencsének is köszönhette. Ugyanis Bethlen Gábor halála után brandenburgi Katalin alkalmatlansága nyomán hatalmi válság robbant ki, és Rákóczi mellett Bethlen István is pályázott a fejedelmi címre. Az ügyben teljes érdektelenséget mutató Porta két atnamét is küldött, az uralkodó személyét pedig brandenburgi Katalin választhatta ki. Az özvegy Bethlen István iránt érzett gyűlöletétől vezérelve Segesváron a Rákóczi nevére kiállított okiratot olvasta fel. Első Rákóczi György 18 esztendős uralkodását a békös fejlődés korszakaként szokás emlegetni, aminek lehetőségét a térség viszonylagos békéje teremtette meg. A Habsburgokat ez időtájt lekötötte a 30 éves háború küzdelmei, a Portát pedig a sorozatos janicsár lázadások bénították meg. A központi hatalom gyengesége ugyanakkor nem feltétlenül jelentette a nagyhatalmak érdektelenségét, ugyanis a budai pasa Bethlen István támogatójaként 1636 során megkísérelte megbuktatni Rákóczit, a fejedelem azonban a nagyszaluntai győzelmével elhárította a veszélyt a feje fölül. Ez a diadal komoly hírnevet hozott Erdély uralkodójának, így a protestáns hitű fejedelmet hamarosan megkörnyékezte a svéd és a francia diplomácia, hogy megpróbálja rábírni őt a hadba lépésre, a 30 éves háborúba. Rákóczi György 1644-re szánta rá magát a Habsburgok elleni háborúba, azonban a Bethlen Gábor kora óta katolizált arisztokrácia támogatása hiány, illetve a Porta tiltó utasítása miatt komolyabb eredmény nélkül fejezte be magyarországi hadjáratát, egyúttal pedig cserbe hagyta Bécs ostromára a készülő svédeket is. Rákóczi Linzbe kedvező különbékét kötött III. Ferdinánddal, amelybe visszaszerezte Erdélynek a 7 felső magyarországi vármegyét, illetőleg biztosította a királyi ország rész jobbágyainak a protestáns vallásgyakorlást. A fejedelem egyébként a külön megegyezés dacára a megkezdődő westfáliai tárgyalásokon is képviseltette magát, diplomatáinak köszönhetően pedig Erdély szerepelhetett a 30 éves háborút lezáró békeszerződésben. Rákóczi ugyanakkor élete végén már észak felé tájékozódott, a lengyel trón megszerzésére koncentrált, amelyet kisebbik fiának Zsigmondnak szánt. A fejedelem tervéhez a kozákok támogatását is megszerezte, de bekövetkező halála miatt ezen törekvését már II. Rákóczi György kapta örökségül. Az 1630-ban trónra lépő fejedelem belpolitikájának megítélése már nem feltétlenül pozitív, ugyanis Rákóczi politikai ellenfelei, illetve a befolyásos erdélyi arisztokraták körében a magyar történelem addig példátlan méretű birtok elkobzásba kezdett. Igaz, ez későbbiekben mégis pozitív hatásra járt, hiszen Erdély centralizációjához és a fejedelmi hatalom megerősödéséhez vezetett. Épp a stabilitás nyomán bontakozott ki, aztán az a békés fejlődés, amely lehetővé tette a betleni aranykor folytatását, amit elsősorban a református oktatás bőkezű támogatásával és a könnyomtatás fellendülésével szoktunk jellemezni. Bár akadnak olyanok, akik első Rákóczi Györgyöt inkább szerencsés, mint tehetséges uralkodóként szokták jellemezni, ezen 18 év békés fejlődését mégis az ő javára kell írnunk. A fejedelem politikáját köszönhetően Erdély felkészült arra, hogy terjeszkedni próbáljon a közép-európai térségben, és ezáltal kiszakadjon a Porta felügyelete alól. Más kérdés, hogy II. Rákóczi Györgynek örökül hagyott lengyel kérdés végül katasztrófához vezetett. Szintén sikeres fejedelemnek tekinthetjük Somlyai Bátor Istvánt is. Annak ellenére, hogy első Ferdinánd bécsi apródjai között töltötte ifjúkorát, és a Habsburgok udvarába szerzett szerteágazó humanista műveltséget, mégis elpártolt első Ferdinándtól és visszatért a szapjaiak szolgálatába, akiket hadvezérként és diplomataként is szolgált. János Zsigmond halála után a Porta Bátor István nevére állította ki a szultáni atnamét, és az 1571-es gyulafehérvári országgyűlés is őt ruházta fel a fejedelmi hatalommal. A Habsburgok természetesen tiltakoztak a döntés ellen, hiszen az a speyeri egyezmény megszegését jelentette, és Bekes Gáspár támogatásával igyekeztek nyomást gyakorolni az erdélyi fejedelemre, ám a trónkövetelő 1575-ös Kerelőszentpáli veresége után Bátor István megszilárdította uralmát, és lehetősége nyílt arra, hogy az államot kiterjedt birtokaira és magánjövedelmeire támaszkodva centralizálja. 1575 végén az erdélyi fejedelem Lengyelország trónját is megszerezte. Bátori a korona megszerzésével látszólag óriási hatalomra tett szert, de a széthúzó lengyel királyság zűrzavaros viszonyai szakadatlan háborúskodásra kötelezték. E küzdelmek idején a király jószerével csak saját bevételeivel és a hű erdélyi katonáira számíthatott, aminek fényében az oroszok felett aratott győzelmét magasabbra kell becsülnünk. E küzdelmek fényében talán nem meglepő az az állítás, hogy Erdély számára nem hozott kézzelfogható hasznot Bátor István lengyel királysága. Sokkal inkább jogosnak tűnhet az a vád, hogy az 1576-ban külföldre távozó fejedelem elhanyagolta országát, ám ez nem felel meg a valóságnak. Bátori minden időben gondoskodott arról, hogy stabil kormányzat vigye Erdély ügyeit, és az oszmánokkal fenntartott status quo ellenére komoly erőfeszítéseket tett a vazalus állam felvirágoztatására. Bátori művelt humanistaként igyekezett bekapcsolni a fejedelemséget Európa szellemi vérkeringésébe, a jezsuiták behívásával, szigorúan békés eszközökkel óvatos kísérletet tett a katolicizmus pozícióinak megerősítésére. Az uralkodó országlása alatt nem csak Vilniusba alapított egyetemet, hanem az említett szerzetesrend letelepítésével a kolozsvári kollégium születésénél is múlthatatlan érdemeket szerzett. Elhangzik olykor vele kapcsolatban az a vád is, hogy Bátori elmulasztotta Erdély és Magyarország felszabadítására mozgosítani a lengyel koronával szerzett előforrásokat. Ezt az állítást azonban cáfolják azok a nagyra törő tervek, amelyek az uralkodó szem előtt lebegtek. Bátor István Lengyelország kelet-európai főségének biztosításával akarta előkészíteni az oszmánok elleni háborút. A sors azonban nem hagyott elegendő időt tervei megvalósítására, halála után pedig birodalma egy csapásra széthullott. Szintén jelentős uralkodónak tartom Szapolyai János Zsigmondot, aki viharos időkben az ország két részre szakadása után született. Apja halálát követően Fráter György vezetésével a jánospárti főurak 1540. szeptemberében királlyá választották a csecsemő II. Jánost, akit a magyar belviszályt kihasználó Szulejmán szultán hamarosan pártfogásába vett. A támogatás ebben a helyzetben azt jelentette, hogy a gyermekkirály védelmének ürügyén Szulejmán az oszmán hódoltság területének növelésére törekedett, elfoglalta Budát és Magyarország keleti részét jelölte ki II. János számára, így tulajdonképpen létrehozva az erdélyi fejedelemséget. Az ifjú uralkodó 1551-ben kénytelen távozni Erdélyből a nyírbátori egyezmény értelmében, de a rendek 5 évvel később visszahívták. A még csak 16 éves uralkodó helyett 1559-ig anyja Izabella királynő uralkodott. A királynő halála után János Zsigmond vehette át az ország irányítását. Helyzete nem volt könnyű, ugyanis Ferdinánd, majd első Miksa korán sem mondott le Erdély visszahódításáról, amit fegyveres erő mellett a belső elégedetlenség szitásával próbáltak véghez vinni. Ennek következtében 1562-ben székely felkelés robbant ki, amely komoly fenyegetést jelentett a fiatal uralkodóra. Szapolyai azonban végül leverte a lázadást, majd ezt követően megvonta a székelyrendi nemzet kiváltságait. Ráadásul a királyi Magyarország főkapitányai katonai erővel elfoglalták a felvidék keleti részét, és nagyjából az 1570-ben megállapított határok közé szorították vissza II. János uralmát, de hatalmát nem tudták megdönteni. De ezzel kialakult az erdélyi fejedelemség nagyjából végleges határai. A Ferdinánd után trónra kerülő Miksa császár már hajlott a megegyezésre János Zsigmonddal. Az alkudozások eredménye a Bekes Gáspár által Speyerbe megkötött egyezmény volt, amelyben II. János lemondott a választott magyar királyi címről, és helyette a princeps, az a fejedelem titulust vette fel. Az 1570-es speyeri szerződés értelmében János Zsigmond fejedelem és utódai megtarthatták Erdélyt, de a család kihalása esetén a magyar királyt illette meg az új vezető kinevezésének joga. Ilyen szempontból tehát vita van azzal kapcsolatban, hogy az 1570. december 1-én beiktatott uralkodó mennyibe tekinthető tényleges erdélyi fejedelemnek, és nem a rendek által önállóan választott utódot, Báthori Istvánt kellene inkább az elsőnek tekintenünk ebben a sorban. János Zsigmond fejedelmi országlása nem tartott sokáig. 1571. március 14-én ratifikálta a megkötött szerződést, majd 4 nappal később elhunyt, az erdélyi rendek pedig halála után eltértek a speyeri egyezménybe foglaltaktól. János Zsigmond rövid uralma nem feltétlenül politikai, hanem sokkal inkább vallási szempontból volt jelentős. Országlása arra az időszakra esett, amikor Erdélyt sorra elérték a reformáció különböző, mind radikálisabbnak ható áramlatai, amelyek a keresztény világban polgárháborúk sorát robbantották ki. Maga az uralkodó is végighaladt a különféle irányzatokon, hiszen katolikusként látta meg a napvilágot, majd a lutheri és a kálvini reformáció után az unitárius vallásban találta meg a számára igaz hitet, amelynek a fejedelem udvari orvosa Giorgio Blandrata révén Erdély lett az európai fellegvára. János Zsigmond a hit szempontjából páratlanul toleráns uralkodónak bizonyult, amit az 1568-as Tordai Országgyűlés törvényei mutattak meg igazán. Az itt hozott rendelkezések gyakorlatilag szabad vallásgyakorlást biztosítottak az alattvalók számára. A János Zsigmond vezette országgyűlés 4 bevett vallást állapított meg, katolikus, unitárius, református és evangélikus. Ezzel lényegében definiálta a magyar történelmi egyházakat és rendezte a templom használat körüli vitát is. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a tordai cikkelyek egyetemes jelentőségűek voltak az egyház történet szempontjából, amelyek példát mutattak egész Európa számára. Ráadásul ezen a cikkelyek segítségével sikerült megakadályozni a másik szélsőséget, a régi hitel maradottak üldözését is. János Zsigmond tehát korának 2 súlyos problémája, a reformációból eredő ellentétek és a török veszély közül az egyiket abszolválni tudta. Szintén sikeres fejedelemnek tekinthetjük rövid uralkodása ellenére Bocskai Istvánt is. Politikusi karrierje Báthori Zsigmond fejedelem tanácsosaként kezdődött, majd mint diplomata és hadvezér folytatódott. Az erdélyi előkelők többségével szemben a németes irányzatot képviselte, tehát azt vallotta, hogy egy Habsburg-török konfliktus esetén Erdélynek csatlakoznia kell a keresztény koalícióhoz. Ennek értelmében meggyőzte Báthori Zsigmondot, hogy csatlakozzon a Szentligához, és oroszlán részt vállalt az erdélyi katonai sikerekben, miután az erdélyi hadak főparancsnokaként Gyurgyevónál súlyos vereséget mért a visszavonuló törökökre. De ugyanakkor ő volt az is, aki elfojtotta a székelyek felkelését a véres farsang során. Báthori Zsigmond lemondása után Bocskai karrierje leáldozott, az erdélyi birtokait is elkobozták. A Habsburgokból is kiábránduló, megcsömörölt politikus visszahúzódott Bihari birtokaira, és onnan nézte végig Erdély kálváriáját. A szörnyű pusztítást láttán Bocskai átértékelte addigi politikai nézeteit, és felvette a kapcsolatot a hódoltság területére menekült bujdosokkal, az egykori törökös párt maradékával. A Hajduk segítségével kirobbantotta a Habsburg ellenes felkelését, amely a 15 éves háború közepette gyors sikereket ért el. A Marosvásárhelyi és Szerencsi országgyűlésen megjelenő rendek a két állam fejedelmével választották a bihari főurat, aki a Porta támogatásával akár a királyi címet is felvehette volna. Azonban Bocskai okosabb politikus volt annál, hogy a törökök karjába vesse magát, inkább kompromisszumra törekedett a Habsburgokkal. Az 1606-ban megkötött békeszerződésben a Habsburg Birodalom elismerte az erdélyi fejedelemség szuverenitását, melynek területe Bocskai élete végéig Hétfelsőmagyarországi vármegyével és Tokaj várával gyarapodott. A bécsi béke ezen felül garanciát adott a magyar rendi jogok tiszteletbe tartására és a nemesi vallásszabadság biztosítására. Bocskai István ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett a zsitvatoroki béke megkötésében, amely lezárta a 15 éves háborút. A két birodalom megegyezésekor a fejedelem már súlyos beteg volt, 1606. december 29-én be is fejezte életét. Személyében a keleti államalakulat egyik legjelentősebb uralkodója távozott a földi világból, aki politikai végrendeletével programot adott a Bethlen Gábor trónra lépésével kezdődő erdélyi aranykor uralkodói számára. Szintén a sikeres fejedelmek sorában említeném meg a II. Rákóczi Ferencet, akinek tevékenységét, mint kimondottan erdélyi fejedelem, és nem mind a kuron szabadságharc vezetője, elég nehéz értékelni. Erdély ugyanis sosem állt teljes egészében a kurucok ellenőrzése alatt, és amikor sikerült nagyobb területeken megvetniük a lábukat, akkor is csak viszonylag rövid időre sikerült ez nekik. Így tehát, amikor II. Rákóczi Ferencet értékeljük, inkább a kuruc szabadságharc alatt bevezetett magyarországi intézkedéseiből és a beiktatási országgyűlésen általa elfogadtatott intézkedésekből kell kiindulnunk. Mindkét esetből azt láthatjuk, hogy egy világos elgondolásokkal rendelkező politikus volt, aki egy modern, központosított államot szeretett volna megteremteni. Sajnos Erdélyben a Habsburg csapatok tevékenysége nem tett lehetővé, hogy elképzelései kibontakozzanak.
A következő percekben jó lenne megnevezni azokat a fejedelmeket is, akiknek uralkodását negatívan értékeljük.
Erdély egyik negatívan értékelhető uralkodója talán Báthori Zsigmond. Báthori Zsigmond gyenge jellemű, befolyásolható személy volt, akinek politikáját is meghatározta vallási orientációja, és gyóntatóján keresztül próbált közeledni első Rudolf császárhoz. 1594-ben, miután véresen leszámolt a törökös párt vezetőjével, felmondta a török hűbért, és belépett a 15 éves háborúba a Habsburgok oldalán. A fiatal fejedelem így elnyerte Habsburg Mária Krisztiárna főhercegnő kezét, de házasságuk azonban botrányosra sikeredett. A fejedelemség a 15 éves háborúban kezdetben győzelmeket aratott, de 1596-ban mezőkeresztes mellett a keresztény szövetségesek csatát vesztettek a törökök ellen, és ráadásul elesett Egervára is. Zsigmond a török megtorlástól félve 1597-ben lemondott. Egy év múlva azonban váratlanul meggondolta magát, visszatért országába és visszaszerezte hatalmát. Elhatározása fél évig tartott csupán, ekkor unokaöccsére, Báthori Andrásra ruházta hatalmát, újból elhagyta Erdélyt, majd András halála után harmadszor is visszatért. Az 1601-es trónra lépése után az erdélyi nemesség nyomására szembefordult a Habsburgokkal, Giorgio Basta császári tábornok seregei azonban Gorosztó mellett legyőzték. Báthori Zsigmond 1602-ben újra megpróbálta visszaszerezni hatalmát, de kudarca után végleg lemondott. A sorozatos lemondásaival és visszatéréseivel hozzájárult Erdély pusztulásához, amelyet előbb Mihály Vajda csapatai, majd Basta zsoldosai dúltak fel és raboltak ki. Szintén negatívan értékelhetjük Báthori Gábor uralkodását, akit 1608-ban választotta fejedelmükké az erdélyi rendek, miután a hajdok segítségével lemondatta elődjét Rákóczi Zsigmondot. Azonban mindössze 17 éves fiatal uralkodó a hatalom megtartásában már kevésbé bizonyult tehetségésnek. Magára haragította Erdély hűbérurait, a törököket, erőszakosan kormányzott, nem tartotta tiszteletbe Erdély népeinek, ezen belül főleg a szászoknak a jogait, magánéleti botrányai pedig még népszerűtlenebbé tették. A nyughatatlan Lengyelország, Moldva és Havasalföld ellen egyszerre háborúzni akaró fejedelmet végül a Porta 1613-ban lemondatta, helyére pedig Bethlen Gábort ültette. Az Erdélyben kóborló népszerűtlen Báthori Gábort végül saját egykori hajdúi gyilkolták meg. A negatív megítélésű uralkodók sorát II. Rákóczi Györggyel zárná. Az ambiciózus uralkodó apjától az erős állammal együtt egy régi álmot is örökölt, a zűrzavaros állapotok között tengődő Lengyelország koronájának megszerzését. Rákóczi a királyi Magyarországon is komoly népszerűségnek örvendett, a Habsburgokkal szembe álló arisztokraták sokáig benne látták azt a vezetőt, aki képes lesz önerőből felszabadítani a szétszakított országot. A lengyel tól megszerzése ennek a folyamatnak az első lépése lett volna. Így a fejedelem csatlakozott a Lengyelországot megtámadó svédekhez, és betört az országba, annak ellenére, hogy a Porta eltiltotta a hűbéresét a hadviseléstől. A hadjárat szerencsétlenül alakult, a fejedelem kénytelen volt visszavonulni, sőt seregét a hazavezető úton bekerítették a krimi tatárkán seregei. Ezzel egy időben Rákóczi helyzete otthon is megingott, ugyanis 1657-ben a Porta bosszújától rettegő erdélyi rendek lemondatták őt, és Rédei Ferencet ültették helyére. Az ezután következő 5 éves időszak aztán olyan szerencsétlenséget tudított Erdélyre, amivel talán csak a 15 éves háború idején volt példa. Az 1658 elején már küszöbön álló mérhetetlen pusztításért személyesen II. Rákóczi György felelős, ugyanis meghiúsította Rédei hatalomátvételét, majd azt is elérte, hogy visszatérhessen székébe. Kirobbanó bennharcok kiváló alkalmat szolgáltak a Portának a beavatkozásra, Köprülő Mohamed nagyvezír pedig 1658 során fegyverrel támadt Hütlén hűbéres ellen. Erdélyt a török tatár rablástól ekkor még megmentette Barcsai Ákos fejedelmi kinevezése, de a békének súlyos ára volt. De ez Rákóczit még mindig nem riasztotta vissza a háborúskodástól, bár 1659 tavaszán hivatalosan is lemondott a fejedelmi címről, visszatért és szembenbe szorította Barcsait. Az újabb hatalmi harc újabb török támadást eredményezett, ám a Porta második beavatkozása másokkal súlyosabb következményekkel járt. A budai pasa török tatár hadakkal tört Erdélyre. Bár Rákóczi György a küzdelmek során kitűnt vitézségével, a túlerő ellen hősiessége önmagának kevésnek bizonyult, így vakmerőségéért végül életével és az erdélyi fejedelemség gazdagságával fizetett. A fejedelem hadai döntő vereséget szenvedtek a Százfenesi csatába, Rákóczi pedig belehalt az ott szerzett sérülésekbe. A fejedelem tehát kedvező lehetőségek és a nagy várakozás ellenére végül romlást és balsósot hozott az addig fénykorát élő Erdély számára, amiért elsősorban merészsége, makacsága és felelőtlen kockázatvállalása volt okolható. Sajnálatos módon Rákóczi György a hatalomért folytatott harccal ülegyet szolgáltatott a Porta számára a fegyveres beavatkozásra, az oszmánok pedig éltek az alkalommal, és a lázadó fejedelem halála után sem vonultak vissza. 1660-61 során az addig virágzó Erdélyt több tízezer tatár és török harcos dúlta végig, miközben Várad Jenő és Lippa elvesztésével, a megemelt évi adóval és számos egyéb korlátozással megsemmisült mindaz, ami Bocskai ura alkodása óta felépült.
Történész úr, szóljunk azokról a fejedelmekről is, akikről általában ellentmondásos kép alakult ki.
A legellentmondásosabb megítélésű fejedelmek szerintem Barcsai Ákos és első apafi Mihály. Mindketten hasonló körülmények között lettek uralkodók, a törökök nevezték ki őket. A második Rákóczi György balul sikerült uralkodása során, illetve után. Ez már eleve úgymond rossz pontot jelentett számukra, mind a kortársak szemében, mind az utókor számára. Ráadásul mindketten nagyon kedvezőtlen feltételeket kénytelenek elfogadni kinevezésük során, hiszen a törökök az adó sokszorosát követelték tőlük. Kettejük közül Barcsai számára adatott kevesebb idő arra, hogy esetleg erre az ellentmondásos képre rácáfoljon. A nagyvezér táborában megkötött alkú miatt Barcsait többen is árulónak tartották, és végtelen hatalomvággyal vádolták, és figyelmen kívül hagyták azt a tény, hogy az új fejedelemnek sikerült elérnie, hogy a Porta kivonja csapatait az országból. Hatalmának megszilárdítására azonban már nem volt lehetősége. A visszatérő Rákóczi szeben beszorította Barcsait, ez pedig kiváltotta a török tatár csapatok újabb támadását, akik végigpusztították Erdélyt és elfoglalták Váradot, a fejedelmet pedig fogságba vetették. Barcsai reményei ellenére a párciumi erősséget a törökök nem adták vissza, sőt vilajetet szerveztek köré, ezzel megfosztva Erdélyt legfontosabb végvárától. Az Erdélyben kialakult nyomorúságos állapotokért meglehetősen igazságtalan módon kortársak elsősorban Barcsai Ákost tartották felelősnek, aki ezzel egy időben Rákóczival szemben mutatott tehetetlensége miatt a Porta támogatását is elveszítette. Végül kemény fellépése miatt lemondott a fejedelemségről, de ez nem akadályozta meg személyes tragédiáját. Első apafi Mihály esetében kicsit árnyaltabb a kép, hiszen ő volt Erdély leghosszabb ideig uralkodó fejedelme. Eleve egy elpusztított, értékes területeitől megfosztott Erdély élére kerül, és nagyon kevés belső támogatottsággal rendelkezett. Ennek ellenére uralkodása során sikerült Erdély gazdasági helyzetét stabilizálni, sőt még a művelődés fejlesztésére és jutottak erőforrások. A legtöbb bírálat külpolitikája miatt éri apafi Mihály. A fejedelem megpróbált kitörni a Habsburg és török orientáció alternatívát nem kínáló külpolitikájából, és a lengyelekkel, valamint a franciákkal próbált kapcsolatot keresni. Noha a fejedelmi diplomácia végcélja Magyarország egyesítése volt, ezt apafi óvatos külpolitikával szerette volna elérni, hiszen nem akarta országát kockáztatni. Ezért végül sem a franciák, sem a törökök nem tartották őt a megfelelő embernek a Habsburg ellenes céljaik megvalósítására, és inkább Thököly Imre irányába fordultak. Apafi uralkodásának utolsó évei nem igazán bővelkedtek sikerekben a fejedelem számára. A Habsburgok előretörésével Erdély politikai lehetőségei drasztikusan beszűkültek. A császári csapatok gyakorlatilag megszállták Erdélyt, és apafi hiába próbálta szerződésekkel megőrizni országa önállóságát, ezek mit sem értek, mert a Habsburg kormányzat egyszerűen nem volt hajlandó ezeket tiszteletbe tartani. Így apafi úgy vonult be a történelembe, mint az az uralkodó, akinek uralkodása alatt gyakorlatilag megszűnik Erdély önállósága.
Vannak olyan fejedelmek is, akiket sokszor elfelejtünk megemlíteni.
Sőt, elég sok fejedelmet szoktunk általában elfelejteni, amikor felsoroljuk az erdélyi fejedelemség uralkodóit. Például ritkán említjük meg második apafi Mihályt, akit ugyan megválasztottak fejedelemnek, de gyakorlatilag sosem uralkodott. Egy másik elfelejtett fejedelem Rédei Ferenc, akit második Rákóczi György uralkodásának viharos körülményei között választottak meg, és aki az első adandó alkalommal meg is szabadult a fejedelemséggel járó felelősségtől és veszélyektől. Ugyancsak az elfelejtett fejedelmek sorába sorolnám Székely Mózest is, akit legtöbbször, mint egy lábjegyzetként említünk a Basta uralom által okozott pusztítások közepette. Hasonló a helyzet Rákóczi Zsigmonddal is, aki szinte csak betölti az űrt Bocskai halála és Báthori Gábor nem túl sikeres uralkodása között. Brandenburgi Katalin és Bethlen István is ebbe a kategóriában szerepel szerintem, hiszen rájuk úgy tekintünk, mint egy átmenetre Bethlen Gábor és első Rákóczi György uralkodásai között. Szerintem ugyancsak itt említhetjük meg Thököly nevét is, akit ugyan jól ismerünk, mint a kuruc mozgalom vezetőjét, de arról majdnem sosem esik szó, hogy Erdély fejedelme is volt, igaz egy hónapra. Sort Báthori Andrásra zárnám, aki valószínűleg osztozna az elfelejtett fejedelmek sorsában, ha Mihály Vajda támadása és a Schellenbergi csata nem menteni meg ettől a sorstól.
Történész úr, ön hogy látja, mi volt a konkrét célja ennek a sorozatnak?
fő célunk az volt, hogy minél általánosabb képet adjunk a marosvásárhelyi rádió hallgatóinak az erdélyi fejedelmek életéről és uralkodásáról. Ugyanakkor pedig megpróbáltuk ezeket az uralkodásokat a 16-18. Század nemzetközi politikájának kontextusába helyezni, hiszen gyakran az erdélyi uralkodók politikáját, cselekedeteit ezen nemzetközi események is nagyban meghatározták. Ezen kívül megpróbáltuk a kevésbé ismert uralkodók életét, uralkodását is bemutatni, hiszen az erdélyi fejedelemség történetének alakulásba nem csak Bethlen Gábornak van egy jól meghatározott helye, hanem például Rédei Ferencnek is.
Tegyünk mindent egy képzeletbeli mérlegre, vajon sikerült-e a kitűzött célunkat megvalósítani?
Nagyon remélem, hogy igen, és ezen kívül remélem, hogy sikerült a marosvásárhelyi rádió hallgatóit arra ösztönözni, hogy maguk is utána nézzenek ennek az időszaknak, esetleg az olyan kérdéseknek, amelyekről úgy érzik, hogy talán függőbe maradtak, vagy nem tudtuk egész részletesen érinteni.
Visszajelzései szerint kihez, kikhez sikerült eljutatni ezeket a tartalmakat?
Személyesen, főleg az ismeretségi körömből kaptam visszajelzéseket a műsorral kapcsolatban. Meglepődtem, hogy jelenlegi diákjaim, volt diákjaim, munkatársaim, sőt még volt osztálytársaim szülei is hallgatták a műsort. Tehát egy elég változatos képet mutat azon emberek csoportja, akihez legalább egy műsor elejéig, vagy rendszeresen eljutottak beszélgetéseink tartalmai.
Mi a történész véleménye, válasza? Szükséges-e folytatni az Erdély történetével, történelmével foglalkozó műsorokat?
Szerintem igen, hiszen az erdélyi történelmével foglalkozó műsorok lehetőséget adnak arra, hogy megismerjük szűkebb hazánk történetét, és egybe saját magunkat is, hiszen azonosságunk egyik fontos eleme a történelmi múltunk. Csak az objektivitásról nem szabad soha elfelejkeznünk.
Szintén a kőbe zárt múltunk égisze alatt van-e helye a Marosvásárhelyi Rádióban olyan sorozatoknak, mint például az erdélyi mesélő kastélyok és az erdélyi mesélő várak?
Mindenképpen igen, hiszen ezen kastélyok és várok a különböző történelmi időszakok eredményeit mesélik el jelképes módon számunkra. Így megismerhetjük azokat a korokat, azoknak a koroknak az embereit, gondolkodásukat, társadalmi és gazdasági, valamint politikai viszonyaikat.
Tanár úr, köszönjük Önnek ezt a sorozatot, mely 27 részből állt. Igen, olykor nehéz volt, de úgy hisszük, hogy mindenképpen megérte.
Szerintem is megérte, hiszen számomra is lehetőséget adott, hogy egy olyan időszakkal foglalkozzak, amelynek rejtelmeibe eddig nem ástam bele magam annyira részletesen. Lehetőséget kaptam arra, hogy megismerjem a legújabb történelmi kutatásokat ezzel az időszakkal kapcsolatban, és esetleg teljesen új perspektívákat kaptam bizonyos történelmi eseményekről. Remélem, hogy ezt a szemléletet sikerült a Marosvásárhelyi rádió hallgatói felé is közvetíteni.
Imre úr, még egyszer köszönjük, hogy 27 héten keresztül velünk volt. Köszönjük a történelmi információkat, a munkáját, a türelmét, egy szóban a beszélgetéseket.
Én is köszönöm a lehetőséget, és immár véglegesen elköszönök a Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól.
Kedves hallgatók, a Fejedelmek kora Erdélyben, amely a kőbe zárt múltunk különálló sorozata volt, itt most befejeződik. Köszönjük az Önök megtisztelő, kitartó figyelmét Imre Zsolt történész tanár nevében is. Egy hét múlva tehát az erdélyi mesélő kastélyok veszi kezdetét, dr. Kálmán Attila történésszel fogunk beszélgetni. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, az említett sorozatok szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes tapot és hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.